Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Németh Andrea vagyok. Mai magazinunknak vendége kiskunhalasi kötődésű Kecsmár Zsolt, aki geológus és énekmondó. Üdvözlöm szeretettel itt a Halas Rádióban.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Menjünk akkor vissza az időbe. Honnan is van ez a kötődés Kiskunhalashoz?
Kiskunhalasi kötődés az nagyon mély szálakat mozgat meg bennem, a feleségem kiskunhalasi, és miután összeházasodtunk, én is itt éltem 5 éven keresztül Kiskunhalason, és mai napig nagyon szeretem visszajönni Kiskunhalasra, nagyon szeretem a várost, és nagyon sok és fontos barátom és barátunk lakik Kiskunhalason. És akkor, amikor itt éltünk, akkor Halasnak a kulturális életében is rendszeresen részt vettünk, akár mint zenészként, akár feleségem tanár, a Sziládi gimnáziumban tanított akkor, akár a gimnázium kulturális életében sok rendezvényt szerveztünk, akár közösen is a gyerekekkel. Ez nagyon sok szép emlék köt Kiskunhalashoz.
Nagyon érdekes mind a kettő szakma vagy elfoglaltság, amivel foglalkozik, mind a geológia is, mind pedig ez az énekmondó, ami azt gondolom, hogy talán ez egy ilyen nem mindennapi elnevezés, hogy énekmondó, majd erről is beszélni fogunk, hogy mi is ez tulajdonképpen. Melyik volt előbb? Geológia, geológusi pálya, vagy pedig a zene szeretete volt előbb?
Ez a kettő, ez párhuzamosan alakult az én életemben. Nagyon érdekes, hogy épp a minap gondoltam vissza, talán valakivel beszélgettünk erről, hogy is alakult ki a geológiának a szeretete és a zene szeretete az én életemben, és azt mostani fejjel visszagondolok, azt látom, hogy mindegyik ott volt már egészen kis koromtól fogva, és mint egy virág párhuzamosan kezdett el nőni. Én már a középiskolában is geológiát tanultam, egyetlen középiskola volt akkor az országban, Tatabányán, ott, ahol születtem is, és azt gondolom, hogy ott Tatabányán nem nehéz valakinek geológusnak elindulni. Hogyha délre néz, az ember a Vértest látja, hogyha keletre, észak-keletre néz, akkor a Gerecsét látja, bármerre elindul, hegyek veszik körül, különleges kőzetek, különleges rétegek. Ha még van egy-két ismerős is a közelben, aki tud valamit mesélni ezekről a kövekről, akkor egy gyereknek a képzeletét azonnal felkelti az, hogy amikor azt mondják neki, hogy na ez a kőzet itt 220 millió éves. Hát el sem tudtam képzelni, mi az, hogy 220 millió éves kőzet, és főleg azt nem tudtam elképzelni, hogy az a valaki, aki ezt mondja, honnan tudja. Úgyhogy ez volt az első lökés a geológia felé. Én is szerettem volna azt tudni, hogyha kimegyek a hegyekbe, lenézek a földre, vagy felnézek egy nagy sziklára, akkor arról mesélni tudjak, el tudjam mondani, hogy mikor, hogyan keletkezett, van-e benne ősmaradvány, nincs benne, milyen ősmaradvány van benne, és akkor ez úgy vitt ezen a pályán. Párhuzamosan vele pedig a zene is megjelent, bátyámnak otthon volt egy gitárja, akkor minden családban volt egy gitár, ugye itt a 80-as évekről beszélünk, és szükségszerű, hogy a kis testvér is megfogja azt a gitárt, még akkor is, hogyha nem tud rajta játszani, akkor legfeljebb bohóckodik vele, és futkos le fel a lakásban. De egy idő után igény született arra, igény ébredt bennem, hogy én is meg tudjam azt a gitárt szólaltatni. És akkor elindult egy ilyen zenei pálya is.
A középiskolai tanulmányok alatt is folyt ez a zenetanulás?
Igen, folyt a zenetanulás, folyt a zenei pálya annyira, hogy középiskolásként már akkoriban voltak ilyen zenei versenyek, középiskolai zenei versenyek, akkor sikerült például egy Adi vers megzenésítésével megnyernem egy ilyen versenyt. Magam is meglepődtem rajta, mert, és ezt nem mondtam, még pluszba hozzájön a verseknek a szeretete. Ez volt a harmadik olyan virágszál, ami elkezdett a lelkemben nyiladozni, a geológia és a zene mellett. Nagyon nagy újdonság volt akkoriban az olvasótáboroknak a léte. Itt Kiskunhalason is egyébként kiváló olvasótáborok szerveződtek abban az időben. Persze akkor én még nem tudtam ezekről, de a Tatabányai olvasótábor egy nagyon, azóta már sajnos nem él, egy nagyon kedves barátunk szervezte, oda még gyerekként kerültem el. Ezeknek az olvasótáboroknak az volt a jellegzetessége, hogy gondolkodó emberek érkeztek meg oda, és arra tanítottak minket, hogy ne csak elfogadjuk azt, ami körülöttünk van, utána nézés, utána gondolás nélkül, hanem próbáljunk belegondolni a dolgoknak a mélyébe. Hát kik voltak ezek a gondolkodó emberek, tudósok és költők? Így ismerkedtem meg Ratkó Józseffel, Bugya Istvánnal, jó néhány kiváló költővel, és jó néhány kiváló tudóssal, akik csak segítették ezt a pályát, és innen ered a verseknek a szeretete. Valahogy bennem összekapcsolódott a zene és a vers, aztán később már megértettem, hogy ez hogyan kapcsolódik össze, és hogy kapcsolódik össze a természettel is.
És aztán utána elteltek a középiskolai évek, és aztán a végén geológus lett. Tartsunk most néhány perc szünetet, és utána mesélj el nekünk azt, hogy mit csinál egy geológus.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
A zene után folytatjuk a beszélgetésünket. Kercsmár Zsolt, geológus és énekmondó a vendégünk ma itt a Halas Rádióban. És akkor ugye ott hagytuk abba, hogy mesél nekünk a munkájáról. A geológián belül milyen szakterületen dolgozik?
Az én szűkebb szakterületem a földtani kutatásokon belül az olyan környezeteknek a rekonstrukciója, amiben alapvetően karbonátos üledékek képződnek. Most ez nagyon szakmai hangzik, szóval régmúlt tengeri környezeteknek a rekonstrukciójával foglalkozom a szakterületemen belül. Ezt a geológiában medenceanalízisnek hívják. Egy-egy medencének a kifejlődése, fejlődése nagyon összetett dolog. Ehhez hozzátartoznak a földrengések, hozzátartoznak abban a medencében élő élőlények, a medencében lévő környezetek, és ezeknek az egymásra hatása. És akkor ebből összeáll egy olyan kép, amit a hegyekben lehet látni kőzet formájában. Ezt fejtem én vissza. Megnézem a kőzetet különféle módszerekkel, megnézem a szememmel, megnézem mikroszkóppal, néhány mikron vastagságú csiszolaton keresztül, elemzem azt, hogy milyen ősmaradványok vannak benne, ezek milyen környezetben élhettek, és hogyha szerencsém van, akkor ezekben az üledékekben nagyon ősi földrengéseknek a nyomait is megtalálom. Ezeket a földrengésnyomokat, ezeket utána egy szisztematikus rendszerbe lehet szervezni, és amikor ez megtörténik, akkor egy olyan képet kapok erről a medencéről, ami szinte mint egy rajzfilm, vagy mint egy film szerűen játssza le előttem azt, hogy mi történt mondjuk 40 millió évvel ezelőtt azon a területen.
Ezeket a kutatásokat hol tudják felhasználni itt nálunk Magyarországon?
Ez a klasszikus geológiának a területe. Ezekből a kutatásokból földtani térképek készülnek, különböző méretarányú földtani térképek, lehet akár országos, lehet akár hegynyi, hegységnyi méretű, de mondjuk egy városnyi méretű földtani térkép is lehet. És ezek a földtani térképek az alapja mindannak, ami a föld felszínén, illetve valamekkora mélységben a földben történik. Tehát akár bányászat, akár ipari létesítményeknek a létrehozása, de akár mondjuk egy házalapozás, sem mindegy az, hogy milyen földtani közegben történik. Hogyha ez valakinek egy friss információbázis tartalmazó térképre van szüksége, akkor egy földtani térképhez kellene, hogy hozzányúljon. Sajnos ez azért nem annyira általános ma, sőt, inkább az a közfelfogás, hogy szükség van-e egyáltalán földtani térképezésre ma. Egy példát szeretnék erre mondani, például 2009-ben jelentettük meg a Vértes-hegységnek a nagy részletességű földtani térképét, előtte 100 évvel azelőtt jelent meg ilyen térkép. És 100 éves térképre például egy ipari létesítményt alapozni elég nagy kockázattal jár.
De ez mennyire érdekes, ahogy mondja, el tudom így képzelni, hogy jár az országba, és akkor lát valamelyik hegységet, és akkor itt szerintem ránézésből tudja azt, hogy itt ebben az időben voltak ilyen-olyan földrengések, ehhez a korhoz tartozik, így van ez?
Valami ilyesmi. Hát ha nem is egyből kapásból, hanem egy kis utánajárással és egy kis kutakodással és észrevéve azokat a jeleket, azért sok mindent lehet látni. De egyébként nem össze-vissza dolgozunk, hanem kampányszerűen dolgozunk ezeken a projekteken. Jelen pillanatban a Gerecse-hegységnek a földtani térképezése folyik és zárul le ebben az évben, és megvan, hogy merre haladunk aztán tovább az országban. Ezek több éves projektek, tehát egy ilyen hegységnek a földtani felvétel és tudományos közzététele, ez akár 10 évbe is beletelhet.
Itt is lehet olyan, amikor esetleg még nincs minden információ meg ahhoz, hogy előbbre jussanak?
Természetesen itt is van ilyen, hogy nincs minden információ meg. Ez az előnyünk az elmúlt korok geológusaival szemben, hogy nagyon korszerű módszereket használunk ma már, hogy minden információt kinyerjünk. Régen csak a mikroszkóp volt, ma már nagyon sok kémiai, fizikai, a legkülönlegesebb elektronmikroszkópiai módszerek állnak a segítségünkre, hogy rendelkezésünkre, hogy a munkánkat segítsék. Tehát mi már sokkal-sokkal több mindent tudunk mondani egy darab kőből, mint régen erről tudtak.
És nem tudom, hogy a kövek tudnak-e zenélni, de valami kapcsolat biztos, hogy van a kőzet, geológia és a zene között, ha ez így úgy tűnik, hogy a Kesmár Zsoltnál ez nagyon jól működik együtt, de hogy mi ez és hogy működik ez, zene után majd beszélgetünk még róla.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetésünket mai magazinunk vendégével, Kesmár Zsolttal. Hogyan is ötvöződik tulajdonképpen a geológia és a zene, a zene szeretete?
Ez nagyon sokáig nekem is kérdés volt. Azt éreztem csak, és azt láttam magamon, hogy mind a kettő nagyon fontos. Hogyha valamelyik irányba dönteni szerettem volna, csak avval foglalkozok, és abban mélyülök el jobban, akkor rögtön jelentkezett a másik oldal is, hogy ő is ott van, és legalább olyan komolysággal, mint az egyik. És utána rájöttem, hogy nem is kell ezt külön venni, ez együtt mehet, sőt, együtt is kell, hogy menjen, ugyanis azon gondolkodtunk, hogy tudnak-e beszélni a kövek, vagy zenélni. Ha lehetőségük lenne, biztos, hogy tudnának zenélni, ugyanis a zene és a geológia, a természet között a harmónia az, ami a kapcsolatot megteremti. Hogyha ebben a harmóniában mélyebben belegondolunk, akkor tulajdonképpen valahol a természet is maga egy zeneként fogható föl, sőt, a zene is felfogható egy olyan világként, ami folyamatosan növekszik, és ugyanúgy változik, mint a természet körülöttünk. Ezt megélni az embernek magában, ez egy nagyon csodálatos élmény. Hogyha kint jár a természetben, akkor is képes rácsodálkozni erre a harmóniára, vagy amikor éppen zenélek, akkor képes vagyok rácsodálkozni arra a teremtő harmóniára, amit a természetben is megélünk. És valahol a háttérben pedig megsejteni azt, hogy ennek gazdája van. Ez egy így, ahogy van, mind a két irány, a zene és a természet is, az erre a teremtőre mutat rá. Ő van a háttérben, és ezért tud ez a kettő nagyon szorosan összekapcsolódni.
Volt esetleg olyanra a példa, hogy a munkája során, amikor épp ilyen kutatásokat végzett, és közben arra inspirálta, hogy most akkor gitárt ragadjon, és zene van születőben?
Érdekes, hogy nem. Nem, így nem. A zene születése és a harmóniáknak a zenébe fordulása, ahhoz mindig nyugalom és csend kell. Valahogy a csendből születnek meg a harmóniák. A természet ez egy nagyon nyüzsgő valami, még akkor is, hogyha csend van benne, ott is azt a fajta csendet ott is meg lehet élni, amit a zene teremtésénél, vagy a zene születésénél megél az ember, de az valami egészen másfajta. Az egy nagyon mély békés, szinte az ember felolvad abban a békességben, a természet csendjében. A zene teremtő csend, az pedig egy inkább egy koncentrált csend, ahol arra kell figyelni, hogy mi mozdul meg az ember belsejében, ahhoz, hogy azt hangokra tudja átültetni. Nem egy izzadságszagú dolog a zeneírás, és talán ez így jó is. Én verseket zenésítek, és azért van egy kis előnyöm a zeneszerzőkkel szemben, akinek a fejébe szól a zene, és csak le kell írni a kottára, hiszen nekem a vers is ad egyfajta zenét, az is ad egyfajta érzésvilágot, amit át tudok ültetni zenébe. Ez egy különleges dolog. Úgy érzi az ember, amikor verset zenésít, hogy összekapcsolódik a költőnek avval a teremtő erejével, ami megszülte benne a verset.
Ugye itt most a geológia és a zene szeretete közötti harmóniáról beszélgetünk. Hát nyilván ugye a geológusként azért ez kitölti a napját. És hogyan sikerül a kettő között megtartani azt az egyensúlyt, hogy még a munka mellett jusson elegendő idő a zenélésre?
Az a nagy előnyöm azokkal a zenésztársaimmal kapcsolatban, akik csak zenével foglalkoznak, hogy nem vagyok rákényszerülve arra, hogy a zenét arra használjam, hogy megéljek belőle. Ezáltal olyan területen tudok megmaradni, hogy nem vagyok rákényszerülve arra, hogy a zenét megélhetésnek használjam, és a bennem megfogalmazódó zenei harmóniákkal valóban azokra tudok koncentrálni, ami örömet okozhat másnak, vagy valamilyen olyan érzéseket tud közvetíteni másfelé, amiben ő kapaszkodót nyújt esetleg az életében.
Az eredmény azt mutatja, hogy nagyon szép, megzenésített versek születnek, úgyhogy úgy gondolom, hogy a harmónia megvan a geológia és a zene között, és akkor hallgassunk is most meg egyet ezek közül. A zene után visszajövünk, és folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban. Thank you.
Irgalmaz, Úristen, immáron én nékem. Irgalmaz, Úristen, immáron én nékem. Mert te benned bízik, Uram, az én lelkem. S te benned nyugszik, Uram, az én szívem. Szárnyad alá vetem az én reménységim, míg elmúlnak tőlem az én ellenségim, és míg eltávoznak tőlem én bűneim, csak te benned lésznek, Uram, én örömém. Te hozzád kiáltok, hatalmas Úristen, mert nincsen én vélem, ki már jót tehessen. Én ellenségimtől engem megmenthessen, és én dolgaimban ki jóra vihessen. Velem én, szent atyám, nagy sok jókat tettél, mert én nékem mennyből őriződ küldöttél. Én ellenségimtől engem megmentettél, és az én szívemben örömöt szerzettél. Azért téged, Uram, én felmagasztallak, te dicsőségedben hatalmasnak mondlak, mindez világ előtt irgalmasnak vallak, és jó akaromnak én tégedet hívlak. Kész már az én szívem néked énekelni, kész most jó voltodért nagy hálákat adni, és mindenek előtt téged megvallani, a te szent nevedet örökké dicsérni. Kelj fel azért mostan, én nagy dicsőségem, légy mindenben nékem, kedves segítségem, erőtlenségemben légy én erősségem, és veszedelmemben légy oltalmam nékem. Én felmagasztalom irgalmasságodat, mindenkoron vallom te igazságodat, mindez egész földön hatalmasságodat, mindenkor hirdetem a te jó voltodat.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a zene után a beszélgetésünket. Kercsmár Zsolt a vendégünk itt a Halas Rádióban. Nagyon kellemes hangzásúak ezek a megzenésített versek. Van, ami alapján választ verset, vagy ez csak úgy random jön?
Igen, persze, hogy van, hiszen vannak versek, amiket meglezenésíteni, vannak olyan, amiket nem lehet megzenésíteni. Bár én azért zenésítettem már életemben néhány olyan verset, amire mások azt gondolták, hogy nem. Vagy például Adinak első verses kötetet, elején található Ajánlást is megzenésítettem egyszer, és az is előadható volt. De általában úgy választok verset, hogy ami megérint, megszólít bennem valamit, és tudok rá rezonálni a lelkemmel, abból megpróbálom kihallgatni a zenét, hogy mi van benne a versben. A versben benne van a ritmusa, benne van az az érzés, amit bennem kelt, és valahol benne van a költőnek is egy érzelemvilága, és ez a hármas egység, ez előhoz valamilyen muzsikát bennem. Ezt próbálom megfogni. Én gitárt használok elsősorban a versek megzenésítéséhez, bár más hangszereken is játszom. kobzon, furuján, citerán, többféle pengetős hangszeren is. De ez az énekmondó műfaj, amit én képviselek, ez egy kicsit ilyen igric, egy ilyen lantos, nagyon régi történeteket elmondó énekes műfajhoz áll közel, annak a leszármazottja a mai korban tulajdonképpen. És ebben a műfajban a legfontosabb az, hogy ne vesszen el a versnek a mondani valója. Nagyon figyelek arra, hogy maga a vers, amit közölni szeretne, az ott maradjon, ne fedje el a zene, ne fedje el a ritmus, ne oldódjon fel egyfajta hallgató és az én előadásom közti érzelmi kapcsolatban, hanem az ott maradjon, és talán ez is egyfajta harmónia, és talán ez az, ami kihallható ezekből a vers megzenésítésekből.
És ha jól tudom, akkor részt is szokott venni ilyen énekmondó versenyek vagy fesztiválok. Mi történik egy ilyen fesztiválon?
Fesztivál ez egy ünnep. Ünnep az énekmondóknak, mert nagyon kevesen vagyunk az országban. Különleges műfaj, különleges emberekkel, és amikor évente egyszer összejövünk, akkor ez számunkra nagy boldogság, hiszen az évközben nem is találkozunk, vagy jó esetben egyszer-kétszer összefutunk egy-egy rendezvényen, ott még nincs idő beszélgetni, nincs idő meghallgatni egymást. Egy ilyen fesztiválon mindenki hall mindenkit. Néhány ember ebből a műfajból, Kátai Zoli, kiváló lant játékos, Buda Ádám, Buda Ferenc költőnek a fia, itt lakik nem messze Kiskunhalastól, Dinnyi és Jóska is ide sorolható, ugye a régi korok énekmondói közül. Jó néhány együttes is, nem csak szólisták vannak, vannak együttesek is.
Ezt akartam éppen kérdezni, hogy ezek, aki ilyen énekmondással foglalkozik, ez olyan nagyon egyéninek, vagy ilyen magányos műfajnak tűnik. De nem, akkor ez nem így van.
Nem így van, nem vannak zenekarok, sőt, Halason el is kell, hogy mondjam, hogy én magam is zenekarban játszottam. Garabonciás Trió nevű zenekarnak voltam a tagja, itt halasi kötődésű a zenekar, hiszen minden tagja halasi, vagy halasi kötődésű. Székely Tibor, Csorvási Zoltán, Vladár Károly, akiknek a neve azt hiszem, hogy sokat mond a halasi hallgatóknak, mind muzsikáltak a Garabonciás Trióban, és nagyon jó élmény fűz és köt engem a zenekarbeli zenéléshez. Tehát zenekarok is vannak, nem csak önálló énekmondók.
És azon kívül, hogy nyilván szükség van a zenére, és én azt gondolom, hogy mint amit beszéltünk is róla, hogy egyfajta harmóniát ad. Ezen kívül mit szeretne nyújtani vagy adni ezzel a műfajjal?
Talán a legfontosabb üzenet ennek a műfajnak az az, hogy aki hallja ezeket az éneheket, verseket, zenéket, harmóniákat, tudjon mélyre tekinteni, mélyebbre önmagában. Elvonatkoztatva nagyon-nagyon sokszor körülöttünk lévő felszínes dolgoktól, és vegye észre azt, hogy minden egy gyökérből fakad, és ez a harmónia, ez megtalálható bennünk valahol, egészen mélyen, ahol a teremtett lényünk összeér a teremtőjével. Aki ezeket az énekeket hallgatja, és mondjuk végigfut a hátán a borzongás, mert valamit érez, akkor vele kapcsolódik össze. Ez lenne a legfontosabb lényeg ezeknek az énekeknek.
Ezzel a szép gondolattal búcsúzunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és külön ide elutazott Gödöllőről.
Köszönöm szépen is, hogy itt lehettem.
És elköszönünk a kedves hallgatóktól is, és búcsúzóul hozott nekünk egy dalt, és Kercspán Zsolt előadásában Nagy Gáspár, Jegyezvén Szalmaszálla című versét hallgassuk meg most.